Kedves hallgatók, az egyik év hamvazó szerdáján, amikor a pap megkente a homlokomat a hamuval és emlékeztetett arra, hogy porból lettél, porrá eszel, az a gondolat ötölt fel bennem, hogy a két időpont közötti időt vajon mivel töltöm ki, hogyan élem meg az életemet. A Mária Rádió stúdiójában szeretettel köszöntöm Hefele Kis Ferencet. Kérdezem tőled, hogy benned is felmerült hasonló gondolat?
Hamvazó szerdán, amikor meghintett az atya a hamuval, az jutott az eszembe, hogy én valóban egy picike kis porszem vagyok, és ennek ellenére néha sokkal többnek gondolom, vagy képzelem magamat, és a problémáimat, bajaimat, feladataimat is fölnagyítom, és ezzel saját magamat keserítem meg, mert még mindig nem bízom annyira az Úristenbe, amennyire kellene. Ez egy folyamat szerintem, ahogy az ember éri az életét, és telnek az évek, egyre közelebb kell, hogy kerüljön a Jóistenhez. Most éppen az történt velem, hogy hiába gondolom magamat milyen hívő katolikus embernek, ennek ellenére rengeteget feszengek, killódom. Amikor túl vagyok egy feladaton, mindig úgy érzem, hogy teljesen felesleges volt aggódni. Mert az Isten tudja, hogy a nehézségeket, a feladatokat miért adja, akkor miért kell nekem aggódnom?
Nagyon sokan gondolják, hogy Isten nem igazán olyan fontos, vagy majd eljön az ideje, amikor majd ezzel foglalkozni fogok. Te miért döntöttél amellett, hogy az Isten útját, azt a szűk utat próbálod járni ellentétben sok kortársaddal?
Hát ez egy hosszú történet, azért belevágok. Én egy katolikus háromgyermekes családba születtem, középső gyermek vagyok. Én nekem mindig szebbnek kellett lennem, mint a húgom, és mindig okosabbnak, erősebbnek, gyorsabbnak, mint a bátyám. Tehát egy ilyen folyamatos versenyszellemben nőttem föl. Állandóan úgy éreztem, hogy küzdenem kell azért, hogy a szüleim engem is úgy szeressenek, mint a húgomat és a bátyámat. Természetesen ez csak egy téves érzés volt, hiszen nyilvánvalóan mind a hármunkat ugyanúgy szerettek. Gyermekkorunkban tudtam, hogy van templom, hogy meg vagyok keresztelve, de nem nagyon foglalkoztam az Istennel. Kiskamaszként jöttek az iskolában a nehezebb és nehezebb feladatok, vizsgák, és akkor érdekes mód az ember, amikor az élet egy feladat elé állítja, akkor hát hova fordul az ember? Az Úristenhez, hogy segítsen neki. És hát először ezek a kérések, nevezzük imáknak, a magányban történtek, és amikor egyre zsúfolódtak a feladatok, akkor tizenéves koromban közel a 20-hoz, a világ zajától menekülve bementem a Ferenciek terén a templomba, és leültem az egyik padra, és néztem az oltárképet, meg is a feszületet, és ott csend volt. Ez a csend annyira megfogott, hogy oda szögelt engem, és utána egyre gyakrabban történt az meg, hogy én bementem a templomba, de csak azért, hogy csend legyen körülöttem. Aztán bementem egy misére. Néztem az embereket, hogy mit csinálnak. A liturgiát nem ismertem, nem tudtam, hogy hogy kezdődik, hogy folytatódik, mik vannak benne, csak úgy hallgattam az atyákat, az olvasmányokat, az evangéliumot. És egyre többször, ahogy éppen eszembe jutott, letértem egy templomba. Aztán elvégeztem az egyetemet, és elkezdtem dolgozni. És a munka magával ragadott, elég nagy sikereket hozott az életembe. 30 éves korom körül közép, majd felső vezető lettem a munkahelyemen. Én azt hittem, hogy az a minden az életben, amit így el lehet élni. Karrierista lettem, aminek borzasztó nagy hátrányát szenvedtem el, még pedig többet is. Először is azt gondoltam, hogy ez az élet értelme, holott nem. Kettő, az emberi kapcsolataim teljesen elhanyagolódtak. A baráti kapcsolataimat elhanyagoltam. A család alapítás gondolata sem erült föl, mert annyira nem érdekelt az, hogy család legyen. Lánykapcsolatok voltak, jöttek, mentek, egyik se tartott sokáig, mert fontosabbnak éreztem a munkámat. A munkának az eredménye, a pénz, érdekes módon először felvillanyozta ezeket a kapcsolatokat, de gyorsan kiüresedtek. Ezt így most utólag tudom elmondani, akkor ezt nem ismertem föl. A munkahelyemen pedig azt hittem, hogy engem szeretnek, hogy engem tisztelnek. Aztán egyszer csak az történt, amire soha nem gondoltam volna, hogy elvesztettem az állásomat. Egy egész magas pozícióból gyakorlatilag az utcára kerültem.
Mi lehetett ennek az oka?
Nem akarok nagyon a részleteibe belemenni. Jött egy új menedzsment, és hozta magával az új embereket, és elég csúnyán elbántak velem. nem azt mondták, hogy köszönjük szépen, én velem nem szeretnének dolgozni, hanem elkezdtek fúrni, faragni, majdnem bele is betegedtem, egyébként ez pont 40 éves korom környékén volt. Ez mély lelki válságot okozott nekem. Azok az emberek, akikről én azt gondoltam, hogy szeretnek engem, ezek munkahelyi kapcsolatok, azt hittem, hogy baráti kapcsolatok, azok egy másodperc alatt fordultak el tőlem. Nem érdeklődtek felőlem, aztán nem is vették föl nekem a telefont, gyakorlatilag teljesen egyedül maradtam. És pont ebben az időszakban ismertem meg a feleségemet. És ő hasonlóan pont abban az időszakban veszítette el az állását. Tehát van két munkanélküli ember, és ha visszagondolunk erre a 2010-es évek eleje, rettenetesen nehéz volt munkát találni, következett egy közel két éves állástalanság. Az volt akkor a munkám, hogy munkát kerestem. Ahogy mentem állásinterjúról állásinterjúra, az autóba ülve a rádiót tekergettem, hogy hallgassak valami zenét, és egyetlen egy rádió, ami nem idegesített a híreivel, az a Mária rádió volt. Én akkor hallottam róla először, ez 2010-11-ben volt, és nagyon jól esett hallgatni. Az egyik hírekben beolvasták, hogy technikusokat keresnek. Én mérnök ember vagyok, akkor gondoltam, hogy úgy sincs mit csinálnom, akkor elszegődtem a rádióhoz.
Viszont tudtad, hogy ide önkéntesként jössz?
Így van. Én tudtam, hogy itt nem kapok pénzt, viszont az, hogy ide jöttem, és volt mit tennem, és értékelték az én munkámat, elismertek, ez sokat segített lelkileg, mert akkor megéreztem azt, hogy gyakorlatilag az ember egyik percről a másikra kerülhet idézőjelbe a híd alá. Akármilyen felhalmozott vagyona van neki. Nagyon kitetté tud válni az ember a pénz miatt. Egy év alatt föléltem a felhalmozott megtakarításaimat.
Akkor, mint hajdanán, hordultál-e Istenhez kérni az ő segítségét?
Igen. Abban az időszakban annyira nehéz volt az életem, hogy mindig föltettem a kérdést, hogy te jó Isten, hát mit tettem én, ami miatt én, ez nekem ilyen nehéz, vagy kit bántottam, hogy az emberek így elfordultak tőlem. Millió kérdés volt, amit föltettem, kérleltem, veszekedtem, sírtam, bevallom férfiasan, hogy igen, könnyes szemmel kértem a jó Istent, hogy húzzon ki ebből a helyzetből, amiben akár önhibámból, akár önhibámon kívül belesodrottam, és nem értettem az egészet, hogy miért kapom. Még az is megfordult a fejembe, hogy véget vetek az életemnek, de nagyon komolyan, nagyon komolyan. És ebben, hogy ez nem történt meg, ebben csak az Isten hit volt az, ami egy kapaszkodó volt. Egyszer csak megcsörent a telefon, egy komolyabbnak vehető állásajánlattal találtak meg, de ez már az utolsó utáni pillanat volt. Nem is állás volt az első, hanem csak egy ilyen szakértői tevékenység, és mit ad Isten, pont annyi pénzt kaptam érte, amiből ki tudtuk fizetni a közműdíjakat, a villanyszámot, a közös költséget, és így lépésről lépésre, centiről centire haladtam fölfele ki a kátyúból. Szinte egy év is eltelt, mire sikerült rendezni az anyagi helyzetünket.
Az imáid nem csak meghallgatásra találtak Istennél, hanem kaptál egy társat is, aki lény személyisége a válasz a te imáidra.
Az első beszélgetések során kiderült az, hogy ő is mélyen hívő katolikus, hogy keressük a jó Istent, hogy hogyan tudunk az ő szándéka szerint élni. Azt én tudtam, hogy ő segítség nekem az úton, de hogy ilyen módon ő egy ajándék is, azt most értékeltem föl. Hálával tartozom a feleségemnek. Gyakorlatilag ő vitte engem először úgy templomba, hogy akkor abból rendszeres templomlátogatás lett, és én akkor értettem meg a Szent Misének a lényegét, és természetesen minden nap kértük az Úristent, hogy segítsen minket a nehézségekben. Sokan segített. Egy példával hagyj világítsam meg. Az eskü mindannyian tudjuk, hogy azért nem ingyen van, nem tudtuk, hogy miből fogjuk kifizetni. De hát oda mentünk a rendezvényszervezőhöz, megbeszéltük, 70-80 embert szerettünk volna meghívni, kértünk zenekart is. Amikor a NASA ajándékok megérkeztek, még, amikor még ott ültünk az esküvőn, a lagzin, akkor a zenekar vezető ott bólogatott fönt a színpadon, és akkor hát mondta, hogy menjek hátra, és hát kérdezte, hogy mikor lesz pénz, mert ugye lassan éjfél lesz, és akkor mondom egy kis türelmet, és akkor a feleségemmel hátra mentünk a kis kosárkából, meg volt az annyi pénz. Oda tudtuk adni, másnap kifizettük abból a pénzből a rendezvényt, magát, a vacsorát. És el tudtunk menni egy nagyon szép NASA útra. Úgyhogy nagyon szépen rendezte az Úristen az életünket, és ami a legcsodálatosabb talán, az az, hogy a NASA úton fogant meg a gyermekünk. Minden úgy történt, ahogy az a nagykönyvben meg van írva.
Ez Isten bőkezűségének egyik legszebb példája.
Nagyon fontos dolgot mondanék még hozzá. Az kevés, hogy az ember imádkozzon. Nagyon kevés. Nagyon fontos az, hogy a hit és az ima mellett, hogy az ember ne omoljon össze, hanem tegyen lépéseket abba az irányba, ami ő szerinte az adott helyzetből ki fogja emelni. Nem biztos, hogy jól fog dönteni, de akkor is föl kell állni, föl kell kelni, el kell indulni és tenni kell a dolgunkat. Egy nagyon fontos gondolatot tanultam a Mára Rádióban Dul Géza atyától. Fájdalmamban megkérdeztem tőle, hogy amikor válogatom az előttem lévő utakat, hogy melyiket válasszam, akkor honnan tudom én azt, hogy a jó Istennek az útját választom? És ő azt mondta, hogy mindig azt kell választani, amelyik a nehezebb. Igaza volt. Tehát, hogyha én akkor azt választom, hogy hát, ne menjünk bele ebbe a házasságba még, mert még nincs itt az ideje, nincs rá pénzünk, ne legyen még gyerekünk, mert azt se tudom, hogy miből fogjuk őt fölnevelni. Szóval, ha így gondolkodom, akkor mai napig nincsen családom. Folyamatosan a Jóisten segítségét kell kérni.
Állást találtál?
Én mérnökként építőipari beruházásokban, épületüzemeltetés területén dolgoztam, fürdőüzemeltetés, hotelüzemeltetés és beruházás szervezés volt az én szakterületem. Ebbe kezdtem el mozgolódni. Először volt egy szerződéses munkám, aztán még egy, és nagyjából 3-4 munkából jött össze az a havi betevő, amiből el tudtam tartani a családot, és később sikerült elszegődnöm a betegápoló irgalmas rendhez, ahol műszaki igazgatóként dolgoztam. Hogyha valaki most elsétál a irgalmasrendi kórházhoz, akkor láthatja, hogy fölépültek új épületek, új kórházi szárnyak, mély garázs. Nekem az volt a munkám, hogy ezt a nagyon nagy beruházást én úgy előkészítsem, hogy ne zavarja a kórháznak a működését. Ez egy nagyon nehéz feladat volt, de megvalósult. A következő a katolikus szeretetszolgálat volt. Ott 2 év alatt gyakorlatilag azok a projektek, amik miatt én oda kerültem, azok kifutottak, és utána kezdtem el keresni tovább. Nagyon sokat imádkoztam azért, hogy olyan munkahelyem legyen, hogy legyen hétvégén, hogy a családnak többet tudjak adni. Mert az az idő, amit én a munka miatt elveszek a családtól, az senki nem adja vissza, és soha nem tudom bepótolni. Hogyan szembesültem ezzel. A kislányom 1-2 hónapja járt óvodába, meg tudta azt fogalmazni, hogy az anya jobban szeret engem, mint te, apa. Kérdeztem, hogy miért. És azt mondta, hogy azért, nagyon egyszerű, mert ő elvisz az óvodába, hazahoz az óvodába, és te nem. Hát én azért nem, mert ugye a munka miatt ezt nem tudtam megtenni. És ez egy olyan szembesítés volt nekem, hogy elkezdtem imádkozni, hogy változom meg a munkarend. Elmondtam ezt a főnökömnek, aki részben abszolválta ezt a dolgot, és akkor bevezettem, hogy hetente egy-egy alkalommal azért én viszem, vagy legalábbis én hozom, és hát tovább imádkoztam, és elkezdtem keresni. Rugalmasabb munkahely, és tavaly nyár közepén hirtelen 3-4 állásajánlatból kellett választanom, egyik jobb volt, mint a másik. Aztán persze leültünk a feleségemmel, egy kockás papír fölírtuk, hogy ez ennyi pénz, ennyi időbe telik, ennyi utazással jár, a másik ennyi, annyi, amannyi, és akkor úgy kiválasztottuk a lehető legjobbat, és elérkezett ilyen értelemben az időszak, amiért imádkoztam. Közben iskolás lett a kislány, most már szinte minden reggel el tudom vinni a kislányt az iskolába, és hetente legalább egyszer el tudom hozni. És ez egy fantasztikus dolog. Hetente legalább egy-egy alkalommal a feleségemmel együtt tudok ebédelni, ilyen munkaebéd persze. Egyébként ő is mérnök, építész, én gépész és villamosmérnök vagyok, vannak közös munkáink vállalkozóként, és ezeket szeretjük így ebéd közben megbeszélni. Mindezt a mostani munkahelyemtől megkapom, de mondom, ez egy konkrét kérésem volt nekem a Jóistentől, hogy én ezt az időt kapjam meg, hogy a családomra tudjam fordítani.
Úgy tűnik, ami megpróbáltatás, abból mindig pozitívan és gazdagabban kerültél ki. Jött mindig valami megoldás, ami előbbre vitt.
Van Isten. Itt kapaszkodó volt. Rengeteg csoda számban menő dolog volt. Azt gondolom, hogy ha egy részét elmesélném, akkor biztos, hogy lennének olyan emberek, akik azt mondanak, hát ez bolond, ez azt gondolja, hogy ez csoda.
Megkérlek, kockáztass meg egy ilyen történetet.
Amikor a gyermekem született, apás szülés volt, nagyon-nagyon szeretném a fiatal apának készülő fiúknak javasolni, hogy ha gyermekük születik, akkor mindenképpen legyenek ott, mert hogyha esetleg nem hittek eddig Istenbe, akkor ott fognak. Bementünk a szülőszobára, és ott a feleségemre aggattak különböző érzékelőket, amik a magzatnak a szívhangját akusztikusan is hallhatóvá tették. A feleségem fejéhez ültem le, egy székre, fogtam a kezét, és ameddig ő vajudott, addig imádkoztunk. És az egész körülbelül 2-3 óra volt, ami nekem egy olyan 2-3 óra volt, hogy nem tudtam, hogy hol vagyok. A következő történt, amikor a kislányunk megszületett abban a pillanatban, akkor azok a gépek, amik az ő szívhangját előtte közvetítették, elnémultak. Mert ugye már nem volt benne az anyukába a kislány. És akkor megijedtem, hogy most mi történt. És oda tették a kislányomat az anyukájának a mellére. Néma csönd volt, és a gyerek úgy nézett ki, mintha nem is élne. Én azt hittem, hogy meghalt a gyerek, tehát hogy nem élve született. És egyszer csak köpött egyet, kijött a szájából a magzatvíz, és elkezdett sírni. Én akkor döbbentem rá, hogy és szégyeltem el magamat, hogy nem kellett volna aggódni. Nem kellett volna aggódni, mert van Isten. És a szülés és a gyermekáldás az a legnagyobb isteni csoda, ami van a világon. Most is nehéz erről beszélnem. Ha valaki annyira szűk látókörű, hogy azt gondolja, hogy nincs Isten, ahhoz a pókhoz tudom hasonlítani, aki nagyjából 1 méterre lát, és azt hiszi, hogy az a világ. Hát nem. Nyilván 1 méteren túl is van egy világ, és egy gyermekszületés egy olyan kapaszkodó lehet egy ateista kereső embernek is, hogy közelebb tudja őt hozni a jó Istenhez. Persze ezt fel kell tudni fogni. Fontos tapasztalatom, hogy a jó Istennek más az időmércéje, mint az embernek. Van olyan nehézség, aminek az értelmét még aznap. Van olyan nehézség, aminek az értelmét hónapok múlva tudjuk meg. Vannak olyan nehézségek, és ezek a legnagyobb nehézségek egyébként, például a munkanélküliség, egy haláleset a családban, egy nagyon súlyos betegség, aminek az értelmét adott esetben nagyon sok év múlva tapasztalja, vagy tudja meg, ismeri meg az ember. Én a munkahely elvesztése és az utána következő 2-3 éves rettenetes életszakaszomnak az értelmét 10 év múlva tapasztaltam meg. Gyakorlatilag annak a helyzetnek, annak a nehézségnek köszönhetem a családomat, a feleségemet, a jelenlegi otthonomat és mindent. Ha az nincsen, akkor egy olyan önző karrierépítés úton haladok tovább, ami zsákutca. Bennem az is megfogalmazódott annak idején, hogy nekem nem kell család, nekem nem kell gyermek, mert annyira jól érzem magamat a munkában, meg a munkai kapcsolatokban, hogy tök feleslegesnek éreztem azt, hogy nekem legyen család. Egy nyűgnek éreztem volna. Egy olyan feladatnak, nehézségnek, amit nekem nem kell. Én jól vagyok én a munkában, stb. Hát a jó Isten megmutatta, hogy nem kell nekem az a munka. Megmutatta azt, hogy ez egy álságos világ. Hogy felesleges. Nem az a fontos dolog az életben.
Az Isten szeretetét és gondoskodását egy hálaimával hogyan fejeznéd ki?
Én rendre a mi atyánkat szoktam imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Kedves hallgatók, Heffele Kis Ferenc tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.